Péter első levelének az első, illetve második fejezetében fogunk olvasni igéket, az első fejezet 14-től 16-ig, illetve a második fejezet első 10 versét. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Második fejezet első versétől. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Ímé leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk te néked a te fiadért, akit elküldtél. Hálát adunk te néked, hogy ő többeknek megbotránkozás köve, de hálát adunk, hogy nekünk ő lehet az alap. Ő lehet az, akire építkezünk. Hálát adunk te néked, hogy ő meghalt értünk, magára véve a mi bűneinket. És hálát adunk, hogy ezért jöhetünk most össze, és imádhatunk téged. Így kérünk, hogy te áld meg ezt az alkalmat. Te áld meg Józsit, hogy el tudja mondani azt, amit rábíztál. És te add, hogy be tudjuk fogadni a te igédet, a te üzenetedet. Így kérünk, hogy te áld ennek testvéreinket, akik a gyermekek között szolgálnak, hogy ott is hadd szóljon a te igéd. Kérünk, hogy az egész országban, az egész világon, mindenhol, ahol szólják a te igédet, az ne térjen vissza dolga végezetlenül, hanem megteremje a gyümölcsöt. Így kérünk, hogy legyél most itt közöttünk, a te fiad nevében. Amen.
A mai igehirdetésben a felolvasott ige szakaszból a második rész, 5. versét szeretném kiemelni, és leginkább ezzel foglalkozni. Ez az ige így hangzik: ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által. Ezekkel a szavakkal Péter apostol nem csak a 2000 évvel ezelőtt hívőket szólítja meg, akik Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában átszorban éltek, hanem bennünket is, akik most itt a 21. század elején élünk. Nekünk is mondja, hogy élő kövek vagyunk, és épüljünk föl lelki házzá, Isten templomává. Sőt, nem csak templommá épüljünk fel, hanem szent papságá is. Méghozzá azért, hogy lelki áldozatokat és szellemi áldozatokat ajánljunk föl Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által ő neki. Nem tudom, hogy szoktunk-e így gondolkodni a magunkról, hogy belőlünk épül az Isten temploma, hogy annak mi élő kövei vagyunk, hogy mi szent papság vagyunk, hogy arra hivattunk, arra rendeltettünk, hogy lelki áldozatokkal áldozunk az Istennek. Miért több olyan kifejezés van, ami az Ószövetségre utal vissza, ugye, templom, papság, áldozatok. Péter levelét olvasva nem csak ezekkel a gondolatokkal találkozunk, amelyek visszavisznek bennünket az Ószövetségre, hanem ha figyelmesen olvastuk, újra és újra belebotlunk ilyen kifejezésekbe. De úgy, hogy ezek a kifejezések már nem az ószövetségi népre, a zsidóságra, hanem ránk, Isten ószövetségi népére utalnak, akik már nem csak a zsidóságból, hanem más népekből is jöttek Istenhez. Hadd említsek meg néhány ilyen kifejezést. Ami korábban a zsidóságra volt értendő, de most már nem csak a zsidóságra ért az Isten igéje. Rögtön a címzésben. Péter úgy szólítja meg ezeket a testvéreket, akik Krisztusban hívők, mint elszóratásban, szorványban, diaszpórában lévő jövevények. Ugye korábban a diaszpóra, vagy szorvány kifejezés azokra a zsidóságból való emberekre utalt, akik nem a Szentföldön éltek. Nem azon a földön, amit Isten nekik örökül adott, hanem attól távol, azon kívül, 2000 évvel ezelőtt konkrétan a Római Birodalom különböző tartományaiba szétszóródtak. Péter apostol azonban nem ilyen értelemben ír már ebben a levélben, hanem a diaszpóra, a szorvány, most már azokat a keresztényeket érti, azokat a Krisztusban hívő embereket, akik nem csak a zsidóságból, hanem más népekből is Krisztushoz tért. Aztán a következő szintén még a megszólításnál. Akik ki vannak választva. Ugye a kiválasztás az Ószövetségben kizárólag Izraelt illette meg. Ámos könyvében, a 3. rész 2. versében ezt olvassuk. Csak titeket választottalak magamnak, a földnek minden nemzetségei közül. Csak a zsidó népet, csak Izrael. Itt azonban Péter úgy beszél Isten választásáról, hogy ti választottak vagytok, mint ez a kifejezés már igaz, nem csak azokra az emberekre, akik a zsidóságból tértek Krisztushoz, hanem mindazokra is, akik más népekből jöttek hozzá, és hisznek benne, mint Urukban és megváltójukban. Ugye a 2. rész 10. versében olvastuk, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Ők is a választottak mostan. Akik hajdan nem voltak Isten népe, de most már népe. Mi is. Ezekre az emberekre az ige olyan titulusokat, ilyen szóval használ, amelyek korábban Izrael népét illették meg. 2. rész 9. versében ezt olvassuk. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez az ige igazából Izraelnek íródott, vagy hangzott el, még a Sínai hegyi szövetségkötést megelőzően közvetlenül. Rájuk mondja Isten a zsidóságra, Izraelre, hogy ő az ő választott népe, papok királysága, szent nép, akiket Isten az ő tulajdonába, birtokába vett. És ezek a titulusok az új szövetség értelemben mindazokat megilletik, akik Isten új szövetségi népéhez tartoznak, akár a zsidóságból, akár más nemzetből is való. Mit kezdünk ezekkel a titulusokkal? Hogy választott nemzetség vagyunk, királyi papság, szent nemzet. Ugye nyilvánvaló, hogy Isten, amikor ezeket mondja, arról beszél, hogy ő hogyan tekint rá. mit tett velünk Krisztus Jézusban, hogy népévé fogadott, az ő tulajdon népe vagyunk. Így tekint ránk, szent nemzet, királyi papság, szent papság. Ugye itt most nem arról van szó, hogy mi hogyan tekintünk az Istenre, mindennapi hajszánkban, küzdelmeinkben, nyomorúságunkban, amikor mi őt keressük és hozzáfordulunk, hanem itt arról van szó, hogy ő hogyan tekint ránk. És amikor a mi nyomorúságunkban hozzáemeljük a szívünket és az arcunkat, hogy őt keressük és kérjük, hogy hallgasson meg, akkor minimum illendő, hogy mi is hallgassuk meg, amit ő akar nekünk mondani velünk kapcsolatban. Itt konkrétan most az, hogy mi választott nemzetsége vagyunk, királyi papság, szent nép, tulajdonban vett nép, élő kövek, akikből ő templomot épít, szent papság, akiket ő arra hív, hogy lelki, szellemi áldozatokat ajánljanak föl neki. Ezeket a gondolatokat forgassuk a szívünkbe, hogy ezek tudatosuljanak bennünk, hogy az Isten hogyan gondolkodik rólunk, hogyan tekint ránk. Az Allianz Ima héten, az egyik igehirdetésben, amikor a lelki fegyverzetről volt szó, az igehirdető azt mondta, hogy ezeknek a fegyverzeteknek tudatosulni kell bennünk, hogy ezeknek birtokában vagyunk, és ezeket használnunk kell. Valahogy a gondolataink mélyén ott vannak ezek a dolgok. Ismerjük ezt az igét, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság vagytok, de valahogy tudatosul az bennünk, hogy ez mit is jelent. Ezek a szavak adják meg, csúnya szóval, az identitásunkat, önazonosságunkat. Kik is vagyunk? Hova is tartozunk? Hol a helyünk ebben a világban? Csak bóklászunk és nem találjuk a helyünket? Vagy megértettük, hogy az Istenhez tartozunk. Ő az, aki bennünket tulajdonába vett. Szent nemzet vagyunk, királyi tagság. És ebből az önazonosság tudatból élet fakad, hogy ennek megfelelően élet. Van egy példázat, amit az Úr Jézus mond, a szőlős gazda kimegy a piacra, és ott talál tétlen embereket. És hát mondja neki, hogy mit álltok itt egész nap tétlenül. És ő pedig azt felelik, senki sem fogadott fel bennünket. Hát hogy értek a szőlőnkben is dolgozatok? Minket a szőlősgazda már fölfogadott. Nem kell ebben a világban éppen ülkolatunk. Jelked, dolgozatok az én szőlőmben. Királyi papság vagytok. Az a nép, amit én tulajdonomba vettem. Hozzám tartoztok. Áldozatok nekem, lelki áldozatokat. Egy utolsó gondolat, amely még mindig az Újszövetségből vett át Péter, szintén még a címzésnél maradva, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Az Isten arra választott bennünket, a mennyei Atya, hogy Krisztus vérével meglegyünk hintve. És ez a gondolat megint visszamegy az Ószövetségbe, a sínai hegyi szövetségkötésre. Amikor Isten Izraellel, a zsidósággal szövetséget kötött, a zsidókhoz levél így idézi ezt az eseményt, ez le van írva az Ószövetségbe is, Mózes második könyve 24. részében, hogy miután Mózes a törvény minden parancsolatát elmondta az egész népnek, és a nép azt mondta, már pedig ennek alávetjük magunkat, akkor Mózes vette a borjat és a bakok vérét, és a vérrel meghintette önmagát, a könyvet, amelyből a törvényt felolvasta, és az egész népet, mondván, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten számotokra rendelt. A szövetség vérével lettek meghintve. és ezáltal lépett érvénybe a szövetség, az Ószövetség, vagy zsidók közért legyen szerint az első szövetség, Isten és az ő népe között. A vér által. Sehol máshol nem hallunk, vagy nem olvasunk arról, hogy embereket meghintettek volna vérrel. Csak itt. És mi pedig arra lettünk választva, hogy Krisztus vérével legyünk meghintettek. Mit mond az Úr Jézus az utolsó vacsorán? Igyetek el tőlem, mint mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére. Ugye nem borjak, nem bakok vérével lettünk meghintve, hanem a Messiásnak, a Krisztusnak a vérével, és a vér által köttetett meg Isten és velünk az új szövetség. Ugye más tartalommal, de lényegileg mégsem előtő módon ugyanazokat a gondolatokat találjuk az új szövetségben, mint az Ószövetségben. Választottak vagyunk, Isten szövetséges népe, tulajdonban vett népe, szent nemzet, királyi tagság. Ha ezeket látjuk, ne legyen idegen az sem, ha azt mondja rólunk az ige, az új szövetség, hogy templommá kell felépülnünk, hogy szent papságká kell felépülnünk, hogy lelki áldozatokat kell felajánlanunk az Istennek. Beszéljünk először a templomról. Ugye Péter azt mondja, hogy élő kövekből épül ez a templom, nem úgy, mint az ószövetségi templom, ami holt kövekből épült föl. Itt élő kövekről van szó, emberekről, rólunk. Ezért szólít meg bennünket a második és 5. versében itt, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, vagy templommá. Most, hogy ez tényleg miről van szó, emberekről van szó, ezt az új szövetség több helyen is alátámasztja. Különösen Pál apostol írásaiból több helyen is olvasunk erről. A Korintusiakhoz írt első levél 3. rész 16.-17. versében ezt olvassuk. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten lelke lakozik bennetek? Tudatában vagytok ilyennek? Hogy az Isten temploma vagytok? És az Isten lelke lakik bennetek? És nagyon súlyos gondolatokkal folytatja ezt. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Ha valaki megrontja az Isten templomát, azt az Isten meg fogja rontani, mert az Isten temploma szent. Belőlünk, mint élő kövekből az Isten szent hajlékot, templomot épít. Egy másik helyen, 2. Korintus levél 6. és 16. versében ezt mondja. Mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta és visszautal az Ószövetségbe, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek és ők az én népem. Ugye ez az utolsó rész, ez a szövetségre gondol, ez a szövetség lényege. Hogy ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe vagyunk. Egymáshoz tartozunk, egymáséi vagyunk, ő a miénk, mi az övé vagyunk. De azt mondja, hogy az Isten temploma vagyunk, és Isten közöttünk lakik, és közöttünk jár. Aki szálljunk meg egy percre. Ugye az előző ige azt mondta az 1 Korintus 3-ban, hogy az Isten temploma szent. Ezek mi vagyunk. És az Isten ebben a második ige pedig a 2 Korintus 6-ból, hogy Isten közöttünk lakik ebben a szent templomban, és közöttünk jár. Nem félelmetes ez? Ebben komolyan belegondoltok? Ez a templom szent. És az Isten közöttünk lakik? És közöttünk jár? Én szoktuk mondani, amikor jövünk Isten tiszteletre vasárnap, hogy megyünk a templomba. És akkor végig megy egy gondolat, hogy hát valójában nem templomban megy, mert hát ez egy főépület. Gyülekezeti házba megyünk. És ilyenkor nem nyilal bennünk, hogy hát de nagyon is a templomban megyünk. Amikor belépünk a Krisztus hívó közösségébe, az az élő Isten temploma. Nem egy főépületbe jövünk, hanem az Isten templomába, ahol ott lakik az Isten, és ott jár és kell. Persze tudjuk, hogy Isten nem lakik emberkéz alkotta templomba, ezt az apostolok cselekedeteiben a vértanú István és Pál apostol is Aténban idézi. A magasságos Isten, aki a menny és a föld ura, nem kézzel csinált templomba lakik. Nem ebben a kőházban. De mi alkotjuk a templomot. És ha a gyülekezetbe jövünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy csak gyülibe megyünk. Az Isten templomába jövök. A hívők közösségébe. Az Isten népe közé. Ahol ott van az Isten. Nem csak gyűlibe járok, vagy csak jóhára megyek. De még azt is meg velünk kockáztatni, hogy fölmegyünk a közösségi listára. Ott is a szentek közösségének írunk. Azokkal vagyunk közösségben. Még ha nem látható módon is. És vagy építjük az Isten templomát, vagy megrontjuk. Nem kellene megrettenteni bennünket, amikor arról olvasunk, hogy az Isten templom a szent. És aki megrontja az Isten templomát, azt megrontja az Isten. Én nagyon szép ének tegnap mutattam a református énekeskönyvből. Itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal, angyalsereg állt, s magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Urunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bár csak mindig orcát látnám. Add nékem mindenben, nekedben járnom, Istenem királyom. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len, templomoddán szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más a szívben. Már itt len, mindenben, csak is téged lásson, levegőbe. Kiből áll a templom? Élőkövekből. Forduljatok oda, ahhoz, aki mellettetek ül. Jobbról, balról. Nézzétek meg, hogy ki van előttetek, mögöttetek. Ki van tőletek távol. Talán azt is meg kell nézni, akitől esetleg valami jobbnál fogtad, ki magatok ültetek távol. Belőlünk, belőletek épül az Isten hajléka. Az Isten temploma. Kicsit ezen gondolkodjunk el. Néhány évvel ezelőtt én ebben belegondoltam, hogy mit is jelent az, hogy én élő köve vagyok az Isten hajlékának, a templomának. És akkor az jutott eszembe, hogy hogy kerülök én ide? Mi az, hogy belőlem, nem csak belőlem, de belőlem is az Isten hajlékot, templomot épít önmagának, hogy ott lakozzon? Hogy lehet, hogy én a templom építő köve vagyok? Most nem másra tekintsetek, hanem önmagatokra. És kérdezzétek meg az Urat. Uram, hogy lehet, hogy én a templomnak a része vagyok? Hogy te belőlem önmagadnak hajlékot építesz. Most nem azt kérdezd, hogy az a másik, aki ott ül, az hogy kerülhet a templomba, hanem azt, hogy én hogy kerülök ide. A második és tizedik versében ezt olvassuk. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Hát így kerültünk ide a templomba, mindannyian. Kegyelmezettek vagyunk. Ezért épít belőlünk az Isten hajlékot önmagának. De hajdan nem voltunk az ő népe. Hajdan nem voltunk kegyelmezettek. És ha figyelmesen olvassuk a Péter levelét, még jó néhány dolgot elolvashatunk. Azokról a keresztényekről is, akik 2000 évvel ezelőtt éltek, de hát ezekben a gondolatokban nem magunkra ismerünk, hogy hát mi sem voltunk mindig az Isten népe. Mi sem voltunk mindig kegyelmezettek. Ugye olyanokat mondnék Péter a első rész 14. versében, hogy tudatlanságban voltatok az Isten felől és az ő akarata felől. Akkor második rész 24. versében nem ott. De kihozott benneteket a sötétségből az ő csodálatos világosságára, akkor ez meg itt van, de máskor van. Igen, a második és 9. versében sötétségben éltünk. A tudatlanság és a sötétség miatt a második rész 25. verse. Olyanok voltak, mint a tévelygő juhok. És itt az igen szenvedőben van, mint akiket eltévelyítettek. Az Istentől bolyong, távol bolyongtunk. Akkor az első rész 18. versben. Atyáitoktól örökölt hiába való életmód. Az atyáinktól hiába való életmódot örököltünk. Egyrészt hiába való életet, aminek a vége a halál, a romlás, a pusztulás. Akkor is, hogyha ezen az életben sok mindent sikerült összegyűjteni, írni be lehetett talán valakinek szertennie, a halálban ez mind semmivé válik. Oda lesz. Hiába való az egész gyűjtögetés, a világi hírnév, mind oda lesz a halálban. De nem csak ilyen értelemben, hogy a távlatában véges az életünk, nem csak ilyen értelemben hiába való az az élet, amit az atyáinktól örököltünk, hanem a minőségi voltában is. Hogy ennek a világnak a látásmódunk korlátozott. Csak azt látjuk, és azzal törődünk, ami előttünk van. És sokszor bűnös módon kiéljük a vágyainkat, amelyek nem vezetnek el ahhoz a célhoz, amit amire igazán vágyunk, amit az Isten szívünkben helyzet teremtésünknél fog. Kielégítetlen marad az életünk. Ha Isten nélkül csak ebben a világban élünk, és ennek a világnak a kincseivel akarunk meggazdagodni. Ez az egész az életünk fényét felkerésre, hogy mind hiába való volt, ha nem volt jelen az Isten. És a végén a bűneink miatt az ítélet is vár. Ilyen helyzetből emelt ki bennünket. Mi is ilyen voltunk. Az atyáinktól hiába való életet örököltünk. Tévelyektünk, tudatlanságban, sötétségben bolyongtunk. Olyanak voltunk, mint a tévelyek. És ebből az állapotból emelt ki az Isten Krisztus által, és tett bennünket élő kövekké az ő templomában. Ugye néhány ellentétpárt már olvastam, ami arról szól, hogy milyen voltatok régen, és milyenek most. Hajdan nem nép voltatok, most nép vagytok. Régen nem voltatok kegyelmezettek, most kegyelmezettek vagytok. Több ilyen ellentétpárt is föl lehet találni, nem közvetlenül egymás mellett, de föl lehet ismerni a nevében, a tudatlansággal kapcsolatban. Mit mond az első rész, 17. verse? És ha atyának hívjátok őt, akik korábban tudatlanok voltak az Istenről, most már atyának hívják őt. És az ő fiáról azt mondja, akik noha nem láttatok, első rész 8. verse, szerettek. Akiben noha most sem látjátok, de hisztek benne. Hisznek Jézusban, az Isten fiában, és szeretik őt. Azt, akivel kapcsolatban korábban tudatlanok voltak. A sötétségből átkerültek az Isten csodálatos világosságára. Hogyan jutottak el a tudatlanságból az Isten megismerésére? Az Isten beszéde által, az evangélium által, amiről az első rész 12. versében is azt olvassuk, hogy amit hirdettek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot, az egekből küldött Szentlélek által. Az első rész 21. verse, ez a beszéd az, amely nektek hirdettetett. A tudatlanságból úgy kerültek ki, hogy az evangélium hirdettetett nekik, prédikálók által, ők pedig az egekből küldött Szentlélek által hirdették az evangéliumot. Ami szintén elszórva, itt benne van Péter első levelében. Ószövetségre utalva, összefoglalva ezt mondja az első és 11. versében, Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről szól ez az evangélium, amit a proféták megírtak az Ószövetségben, a Krisztus szenvedéseiről és az azután való dicsőségről. A második rész 24. verse a szenvedéstől, ami bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára. Ez az evangélium, hogy a bűneinket önmagára vette, és azt fölvitte a keresztre. Hogy az első rész, 18. verse. Nem veszendő holmi ezüstön vagy aranyon váltattatok meg az atyátokkal örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérem, mint a hibátlan és szerető terem bárányon a Krisztusén. Fölvitte bűneinket a keresztre, és az ő vére által kiontása által megváltást szerzett nekünk. Meghalt, és a 21. versben azt olvassuk az első részben, hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki. Benne a teljes evangélium részekben. Bűneinket fölvitte a fára, megváltott bűneinkből vére árán, és Isten föltámasztotta a halálból is, bevitte a dicsőségbe. Ez az evangélium hirdetteket ezeknek a keresztényeknek, akik elszórva éltek a római tartomány különböző irodalmaiban, és kijöttek a tudatlanságból, és eljutottak az Isten megismerésére. Mi az, amit ezáltal még kaptak? Ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy még, mert az Isten megismerése maga az örök élet. Az Úr Jézus azt mondja főpapi imájában, János 17.3-ban, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Jézus Krisztus. Ez az örök élet. Az Isten megismerés. Ilyen értelemben ehhez már nincs mit hozzátenni. Ez a legnagyobb dolog, hogy megismertük az Isten. De mi jár még ezzel a megismeréssel? Próbálom kiderülni, hogy hol tartok. Azt mondja, hogy újonnan szült bennünket élő reménységre. Ez az első részben van, a második versben. Az életünk nem hiába való most már. Nem ér véget a halállal. Élő reménységgel vagyunk Istentől megállva. Ez az élő reménység pedig a mennyben van fenntartva számunkra. Ez az örökség, amely nem hervad el, nem múlik el, nem romlik meg. Nem az, amit az atyáinktól örököltünk, ami mulandó és veszendő, hanem az, amit a mennyei atyától örökölünk, ami pedig nem múlik el, nem halad el, és nem veszem. És ez a mennyben van fenntartva a számunkra. Nem hiába való az életünk, nem ér véget a koporsóra. Ez az örökség maga az üdvösség. Ugye, amiben már részünk van, és oda járultunk ahhoz, akit nekünk hirdettek Krisztushoz, mint szeglenkőhöz. Azt mondja, hogy hittek benne. Hisztek benne. Nem látjátok, de hisztek benne. Szeretitek őt. Újonnan születtetek. Ez már az üdvösség. De mégis azt mondja, hogy az üdvösségnek a beteljesedése, a hitetek beteljesedése, akkor lesz meg, amikor Krisztus megjelenik. Elérjen hitetek célját, a lélek üdvösségét. Igen. És addig, amíg ez bekövetkezik, addig pedig azt mondja az ige, hogy titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Első rész, 5. verse. Amíg a hitünk célja beteljesedik az üdvösségünk, addig bennünket az Isten hatalma őriz az üdvösségre, a hitáltal. Tehát az életünk az nem hiába való. Nem vészel ennek az életnek a végén. Ugyanakkor más értelemben sem hiába való. Amikor azt olvassuk, hogy nem veszendő aranyom, ezüstön váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunktól, vagy módunkból, itt kifejezetten az életmódra utal az ige, Péter. Azt, hogy hogyan éljük. És ugyanaz a gondolat jelenik meg az 1. és 15. versében, miképpen szent az, aki elhívott titeket is, titeket, ti is szentek legyetek teljes életmódotokban. Ugyanaz a görög szó. Földjegyeinktól hiába való életmódot örököltünk. A mennyei atyától való örökség az, hogy az életmódunk más irányt vehet. Ennek a kulcsa az újonnan születés. Vagy az újonnan nemzés. Senki ne ütközzön meg ezeken a szavakon, hogy születés, Istentől születés, vagy nemzés, mert ezeket másképp kell érteni, mint ahogy itt földi viszonylatban ezekről gondolkodunk. De mégis, abban, hogy is fordítjuk ezt a görög szót, hogy az egész új szövetségben csak ebben a levélben van, ilyen értelemben az a szó, amit az első rész, második versében és a 22-23. Percben is olvasunk az újjászületésről. Sehol máshol, ezért gondolom azt, hogy lehetne esetleg nemzéssel is fordítani. De a lényeg az, hogy a születés mindig megelőzi a nemzés. Tehát ez világos. Tehát aki megszületik, az egy atyától nemet nemzet tetett. És az atyáink romlandó magból nemzettek bennünket. Romlandóságra, hiába valóságra, mulandóságra. Az Isten pedig nem romlandó, hanem romolhatatlan magból nemzett, vagy szült bennünket újjanak, romolhatatlanságból. Ez a nem romlódó, vagy megmaradó mag az Isten igéje. Ez az, amiből élet támad számunkra. Az evangélium, amiről már az előbb beszéltem. Ez az, ami a szívünk találjában hullva életet támasztott az Isten szent lelke által bennünk. Új életet. Aminek a minősége már más, ami lehetőséget ad az életmód megváltozására. De nagyon érdekes, amikor az evangéliumból ír Péter, leírja azt, hogy kegyelmezettek vagytok, de beszél az életmód megváltozásáról is. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy maga vitte föl testében a mi bűneinket a keresztre, utána úgy folytatja, hogy a bűnöknek meghalva, vagy megszűnve, az igazságnak éljünk. És végül úgy zárja a gondolatot, akinek sebeivel gyógyultatok meg. És ez a bűn által okozott seb meggyógyítása. Hogy a bűn kényszere alatt él az az ember, aki a földi atyától lett nemzve, és született erre a világra. És a Krisztus megváltása felszabadítja őt ezzel a kényszerről. Nem vagyunk a bűnnek alávetve. Ugye Péter gondolatait olvasta nekem Róma 6-t eszembe, amikor Pál azt mondja, hogy felszabadultatok a bűn alól. gondoljátok magatokról, hogy felszabadultatok a bűnről, nem csak úgy gondolkodjatok erről, nem. Legyetek ennek tudatában, hogy nem vagytok a bűnkényszer alatt. És ennek, ez az alapja annak, hogy mondhatja nekünk, szentek legyetek, mert én szentelünk. Vagy a második rész első versében. Levetve minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Az Atya újonnan szült bennünket, amiből ez fakadhat. Hogy ezeket, ami a régi életünkhöz tartozott, le tudjuk vetni. Sőt, a harmadik rész 8. versében legyetek egyetértőek, együttérzőek, testvérszeretők, irgalmasok, kegyelmesek. Ne fizessetek gonoszszal a gonoszért, szidalommal vagy gyalázkodással a gyalázkodásért. Ellenkezőleg, mondjatok áldást. Tiltsa meg mindenki a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. De mindez az új életből fakad. Egy más minőségű élet lehetőségét adta meg Isten nekünk a megváltással. Jó. Ez igaz az élő követre, és gyorsan be kell fejezzem. Tehát nem vagyunk már tudatlanságban. Megismertük Istent, az Atyát, a Fiút, a Szentlélek által. Új életünk van, amelynek örökkévaló táblata van. Ez a földi dicsőség, az odavész, meg a gazdagsága sírba, de mit olvasunk azokról, akik kitartanak a hitben mindenféle próba között? Akik kipróbált hitetek első rész 7. verse. Sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak találtatik a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ami életünk az Úrban nem hiába való, nem vészel a semmibe, sőt, az Isten dicséretében és dicsőségében fog részesülni. Ezekből a kövekből épül fel az Isten temploma. Kegyelmezettek vagyunk, és aki az Úr Jézushoz járult, mint a szedletkőhöz, és benne új életet nyert, az tagja ennek a templomnak, építőköve. Így kell magunkról egymásról gondolkodnunk, ha élő templommá akarunk felépülni Isten szent lelke által. Egy gondolat a papsággal kapcsolatban, szent papság vagyunk. Az Ószövetségi papságban, aki ezt a szolgálatot látta el, csak tisztán láthatta fel a szolgálatát. Volt egy mosdómedence, kezet lábat kellett mosni, hogy oda ment valaki az égő áldozati oltárhoz, hogy be akart menni a szentélybe szolgálni az Isten. Templom vagyunk, hogyan jövünk be ebbe a templomba? Papság vagyunk, ennek tudatában jövünk el a templomba. Készülünk el otthon, hogy bejövünk ebbe a templomba, ahol az Isten van. És azért jövünk el, hogy az Istennek lelki szellemi áldozatokat ajánljunk fel. Ha csak egy kőépületbe jövünk, talán minden különösebb ok és cél nélkül. Tétlenül bolyogunk ebbe az életbe. Vagy mindaz, amit az Isten rólunk mond, mert tudatában vagyunk, és ennek tudatában éljük a hívő életünket. Papság vagyunk, templom vagyunk, és abban a templomban, amely belőlünk épül, mint papságnak szolgálnunk kell áldozatokkal. Gyorsan elhaladok határos néhány áldozatot, amiről az új szövetség ír. A dicséret áldozata, amiről azt írja a zsidókhoz írt levél 13. rész 15. verse, hogy az ajkainknak a gyümölcse. Ugye a szavaink, azok az ajkaink gyümölcse, amikor az Isten nevéről vallást teszünk, akár egy bizonyságtétellel, hogy szükségben voltam, az Istenhez kiáltottam, és ő meghallgatott. És dicsérem az Istent. Ez a dicséret áldozata. Gondolunk-e így ezzel, hogy mint papság, ezt ajánljuk fel az Istennek, amikor bizonságot teszünk. Ugye amikor énekelünk, az első ének arról szól, hogy hozzád száll ez a dal, nem is tudom, hogy hol volt a halleluja. dicsér, igen, de hogy az Istenhez száll az dal. Tehát amikor közösen dicsérjük az Isten, azért, aki ő maga, vagy amit tett, az olyan áldozat, amit mi, mint papság, az Istennek felajánlunk. Hogyan gondolkodunk a közös éneklésről? Csak egy énekelgetés, hát akinek kedve van az énekeljen. Hogy hát mint papság vagyunk együtt, és ezt adjuk áldozatot az Istennek. Hogy együtt egy szívvel lélekkel dicsérjük az Istent. A jótékonyság is adakozás, Zsidó 13-16. A jótékonyságról és adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten, amikor a rászorulókat, szükségben lévőket megsegítjük. Ilyen áldozatban gyönyörködik az Isten. És én nagyon sajnálom, hogy sokszor nem azt mondom, hogy konkrétan tudni kellene, hogy a gyülekezetből ki van ilyen rászorult állapotban. De valahogy a gyülekezet elől ez el van rejtve. Bizonyos értelemben ez jó. De nem éljük át, hogy vannak köztünk szükségben lévők. Akár mércel is, csak lehetne újra és újra Isten tisztelten kihirdetni, hogy vannak testvérek, akik szükséget szenvednek. És most ajánljuk föl az adományainkat, az ő megsegítésükre. Ne csak a költségvetésből automatikusan kiutaljuk a pénzt, hanem átéljük azt, hogy egy test vagyunk, egymás terheit hordozzuk, és azt, amit összegyűjtünk valakinek számára, vagy valakinek, akár kihozhatnánk ide, hát adhat meg az Istennek, felajánlhatnánk neki, hogy ő áldja meg ezzel a adománnyal azt, aki szükségben van. Hasonlóan a misszió támogatás. Ugye Pál szükségben volt több esetben is, amikor nem dolgozott a saját kezével, és a Filippi levélből tudunk egy ilyen esetről, amikor Epafroditus a filippi gyülekezetből anyagi segítséget kit neki, és erről az anyagi segítségről azt mondja, hogy szükségemben áldozatot hozott szolgáltat Epafroditus. Áldozatot hozott. Nem az, hogy áldozatot hozott, hogy eljött hozzám, hanem az adományokon volt az áldozat. Azt hozta el nekem. És a Filippi 4:14-ben ezt mondja, megkaptam mindent, és bővölködöm. Véve Epafroditustól, amit küldtetek, mint kedves, jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Ja, a misszió támogatás is úgy megy, hogy megszavazzuk januárban, költségvetésben benn van, én egyszer vagy kétszer átutalom azt a misszionáriusoknak, és valahogy nincs olyan élő közösség, hogy tudnánk, hogy milyen szükséget szenved, azt elmondanánk, és áldozatot hoznánk. Ja, akkor most lehet erre a célra alakozni, és felajánljuk az Istennek, és úgy adjuk tovább a missziót végző testvérnek. Pál Isten szolgája volt, akit a pogányokért hozt küldött, hogy hirdesse az evangéliumot, ezt papi szolgálatként végezte, tehát nyilván olyan értelemben, mint ahogy most beszélek róla. A Filippi 2:17-ben beszél erről, hogy papi szolgálatként tekintett a missziós tevékenységére, és akik megtértek a szolgálata alatt, azokkal azt mondja a Róma 15:16-ban, hogy a Szentlélek által megszentelt kedves áldozatokként ajánlja őket az Istennek. Azok, akik még Isten nélkül éltek, de megtértek, Pál szolgálta nyomán, azokat a Szentlélektől megszentelt kedves áldozatokként ajánlja az Istennek. Pál kész volt az életét is adni a misszióért. Filippi 2:17-ben azt mondja, hogy kész a vérét is adni. Hitola áldozatként a vérét kiontani. Mert teljesen odaadta magát az Isten szolgálatára. Isten, Krisztus szolgálja, rabszolgálja volt. És mindjárt jól ismerjük a Róma 12:1-2-t, amiben bennünket is erre szólít fel az ige. Hogy adjuk oda a testünket érő és szent áldozatul az Istennek. Az olyan szimahét zárásaként az úrvacsorai közösség itt után valami ilyesmi ima hangzott el Káposztás megyei lelkész Majkáról, hogy mindnyájan odaadjuk önmagunkat az Isten szolgálatára, és ezt mi is megtehetnénk, akár minden úrvacsora után, hogy az Istennek adjuk oda élő és szent áldozatul önmagunkat. Nem a bűn szolgálatára, hanem az Isten szolgálatára. És végül kettő áldozat, mint tette az Ószövetségből. Az imádság, mint áldozat. A 141. Zsoltár második versében így könyörög a Zsoltár írója, mint jó illatú füst jusson eléd imádságom, és kezem felemelése esti áldozat legyen. Ugye ez könyörgés. úgy fogadt az én imádságomat, mint jó illatú füstálozatot, amit akkoriban a templomban bemutattak reggel és este is. Így gondolunk el az imádságra, amikor hozzáfordulunk az Istenhez. És ezt ajánlom az Istennek, mint jó illatú áldozat jusson el hozzá. És végül 51. Zsoltár 19. verse. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Amikor vádolnak a bűneink, amikor vádol a szívünk, hogy a sátán, amikor félünk bűneinkkel az Isten színe elé járulni, jussanak eszünkbe ezek az igék. Az Isten előtt kedves áldozat, a megtört lélek és a bűnbánó szív. Ezt ő nem veti meg. A bűnbánó szív az Isten előtt kedves áldozat. Uram, bűnbe vettem el, védkeztem ellened, testvérem ellen, a szerettem ellen, az idegen ellen. De most a bűnbánó szívemet hozom eléd, és odaadom, mint áldozatot neked. És az Isten ezt kedvesen fogadja, és megtisztít, és leveszi a bűnterhét rólunk. Ilyen áldozatokkal járuljunk az Istenhez. Legyünk tudatában, hogy templom vagy pakság vagyunk, akikkel az Isten szolgálatot vár, lelki áldozatokkal áldozunk neki. Legyen igaz az életünk, hogy képüljünk föl lelki házán szent pakságá, imádkozunk. Mennyi Atyán, köszönjük, hogyha most úgy hívhatunk, hogy Atyánk, holott mi is azok voltunk, akik nem voltunk tanítod hajdanán, és nem voltunk egyelmezettek, akik tévejöttünk, akik sötétségben voltunk, és tudatlanságban voltunk. De köszönjük, hogy megtérítettünk általad, hogy visszafordítottunk a te igéd és szent lelked munkájánál te hozzád, hogy az Úr Jézus által megváltást nyerhettünk, hogy gyermekeidé fogadtál bennünket, hogy tulajdon népeddé tettél, hogy szent népeddé tettél, királyi papságá tettél, hogy lelki áldozatokat áldozunk te néked. Kérünk, segíts mindezeknek a tudatában lennünk, ezeket az igéket a szívünkben forgatni. Hadd meg, hogy ezeknek legyen hatása az életünkre, az, hogy hogyan jövünk be a te templomodban, hogyan gondolunk a gyülekezetre, a szolgálatra, te rád, önmagunkra. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, bocsáss meg nékünk minden vétkünket, segíts bennünket, hogy igazán be tudjuk tölteni mindazt, amire bennünket rendeltél, hívtál, amire megváltottál. Úr Jézus Krisztus nevében a te dicsőségedre kérjük. Amen.